beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntelek Fábri Kornél atya, pap is ember, őt is utoléri a gyász.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket és a Mária Rádió hallgatóit. Ez valóban így van, hiszen nincs olyan ember, aki ne veszítette volna el közeli hozzátartozóját, vagy nem fogja elveszíteni közeli hozzátartozóját. Szokták is mondani, hogy a halál statisztikája egyből egy. Tehát eddig senki nem úszta meg. A nagyon nagy kérdés az, hogy hogyan tudunk hozzáállni. Nem véletlen az, hogy az egyházban külön van halottak napja, és külön van minden szentek. Sokszor összemosódik a két ünnep, pedig a minden szentek az egyfajta távlatot nyit számunkra, elénk tárja azokat az embereket, akik példaképek lehetnek, és akik előre vetítik azt, hogy a földi útunk nem végállomás. Átmeneti állapotban vagyunk itt, arra kaptuk ezt az időt és teret, hogy a szeretetben növekedjünk. A legvégső célt sohasem szabad eltéveszteni a szemünk elől. Amikor közeli hozzátartozót veszítünk el, akkor jó arra gondolni, hogy kit is gyászolunk igazából. Nagyon sok esetben nem az elhunytat gyászoljuk, hanem magunkat. Nagyon sokat temetek, és a koszorúk nagyon sokat árulnak el arról, hogy hogyan álltak az illetőhöz. Nyilván az, hogy hányan jönnek el egy temetésre, hogy olyan ember volt, akit nagyon szerettek, vagy éppen örülnek, hogy végre nincs itt, sajnos ilyen is előfordul, de nagyon gyakran a lelkiismeret megnyugtatására szolgálnak a koszorúk, amit nem adtunk meg az illetőnek életében, azt most a halálában próbáljuk pótolni. Sokan jönnek azzal, hogy mikor már közeli hozzátartozót elveszítettek, hogy hát úgy gondoljuk, hogy nem adtunk meg mindent, amit megadhattunk volna. Nekem is hunytak el közeli hozzátartozóim, gondolok itt a édesanyámra, édesapámra, de ami számomra nagyon nagy könnyebbséget ad, mindamellett, hogy a hiányukat érzem, hogy tudom, hogy ez egy ideiglenes elválás. Annyira bennem van mind a két szülőmnek a temetése. Édesapám halálakor előző este tudtam telefonon beszélni vele, akkor nyilván nem tudtam, hogy másnap ő meghal. Tüdőgyulladásban szenvedett 3 napig. 3 napig tüdőgyulladásban. 3 napig tüdőgyulladás miatt ágyban volt, és utána, akkor én Rómában tanultam kint. És fölhívtam este, nem is tudtam, hogy beteg volt egyébként. Hát mondta, hogy most már jól van. Vasárnap elment szentmisére, és hétfő reggel éppen nővérem még utaztak el, és néhány hálóságot kellett leszedni a szekrény tetejéről. Ezt megtette, és anyukámat kérdezte, hogy beágyazzon-e, hogy nem most ülj le egy picit, pihenj, mert még ugye 3 napos betegség után volt. És anyukám bement beágyazni, és mire kiért, halva találta tüdőembóliában, hunyt el 1 perc alatt. Hát nyilván váratlanul ért a telefon, hiszen előző este még vidáman beszéltünk. De ami döbbenetes volt, édesapám cserkész volt. 15 évig volt az országos táborozási parancsnok. Az egyik cserkész tiszt apuka meséli, hogy a kislánya vele álmodott. Ezt a temetésen el is hangzott. Azt álmodta ez a kislány, szintén cserkész, hogy egy tábortűznél ülnek, és egyszer csak apukám jön nagy mosolyogva. És akkor mondja, hogy de hát Palibá, de te meghaltál. És széles mosolyan mondta, hogy látod, hogy élek. Tehát egy olyan fajta tanúságtétel volt ez, hogy igen, halál után van élet. És ezen a temetésen nagyjából 600-an voltunk ott. 1-2 tucat pap, 2 püspökatya, és minden ének zengett. Én azt gondolom, hogy a temetkezési vállalkozók is, vagy a sírások is ritkán látnak ilyen temetést, ahol annyira egyöntetű a hit, hogy igen, nem búcsúzunk, hanem azt mondjuk, hogy viszontlátásra. Tehát, hogy odafönt találkozunk. A másik édesanyám temetése volt, ő is ilyen jóisten csodája. Október 4-én született, és én akkor kaposvüredi plébánosként voltam, fölhívtam a születésnapján, nem tudtam személyesen följönni. Fölhívtam telefonon, akkor már nagyon gyengén volt, minden testvérem meglátogatta, az ő testvérei is ott voltak, kapott a kedvenc tortájából, és 5-én hajnalra költözött a jóistenhez. A sógornőm fogalmazta így, hogy a földi születésnapját mennyeire cserélte. Tehát így volt kerek, és ami döbbenetes volt szintén az ő temetése kapcsán, ilyen szürke, esős idő volt, de nem esett az eső. Balázs Béla püspök atya temette, és ott is több százan voltak a temetésén, és minden ének zengett. És amikor Véget ért a szertartás, és elhangzik az a mondat, hogy az örök világosság fényeskedjék neki, akkor felragyogott a nap, és attól kezdve folyamatosan sütött. Tehát olyan mennyei koreográfia volt, ami egy kis visszakacsintás, hogy igen, itt vagyok, jól vagyok. És emlékszem a testvéreimmel, nyilván sokat ügyintéztünk ez időtáj, de inkább mindannyiunkban a hála volt benne, hogy ő volt az édesanyánk, és emlékszem már lefelé a temetőből, picit így visszaemlékezünk, hogyan tudott így összeberzenkedni, amikor nagyon fázott, és már együtt nevettünk, és tudtuk, hogy ez egy rövid elválás, majd néhány évtized, és mi is megyünk.
De jó neked, hogy ilyen hited van. De olyan sok embernek Magyarországon töredéke sincs. Mit tudsz nekik ajándéként üzenni?
Egész életünk azon múlik, hogy hogyan rendezzük be, mik a céljaink. És azt gondolom, hogy egy történetet hadd meséljek el, egy haldoklóhoz tudtam elmenni, és tudtam, hogy ő nem templomba járó. Istenben hisz, Jézusról talán kevésbé szeret hallani, és azt is tudtam, hogy nekem kell megmondani, hogy valószínűleg napjai, egy-két hete van hátra, rákos beteg volt. És őt kérdeztem, hogy mit szeretne csinálni, mi a célja. Mondta, hogy szeretne hazamenni. És mondta, utána mi a célja? Szeretne dolgozni, mert nagyon szeret dolgozni. Utána mi a célja? Azért ezen még nem gondolkodott. Ez talán mai embernek a gondja, hogy nagyon rövid távon, napról napra élve élünk. Nyilván Istennel a jelenben lehet találkozni, de nagyon fontos, hogy olyan céljaink legyenek, amik előre visznek. Tehát mindig kell, hogy az ember előtt legyen még pálya, amit befusson. Aki úgy érzi, hogy már célba ért, az tétlenül tölti a napjait, és igazából ez nem visz előre. Mi lehet a legfőbb célunk? Nyilván, ha valaki fiatal nekiindul az életnek, akkor ott van a tanulás, a karrier, a család, idősödve, a nyugdíj, az unokák, stb. És hogyha tovább kérdezem, és utána mi a cél, és utána, és utána, és utána, szükségszerűen el kell jutni a halálig és azon túl. Ha úgy élem az életemet, hogy tudom, hogy van folytatás, ráadásul örök élet, ebbe belegondolni is hátborzongató, hogy meg vagyok, és nem szűnök meg. Ez viszont egyfelől felelősség teljességet ad, mert hogy felelős vagyok az életemért, másfelől meg reményt ad, hiszen tudom, hogy örökké élek, és már is annyi minden relatívvá válik itt a Földön, hogy mi az, ami igazán fontos. A kapcsolataink rendbe jöhetnek, mert hát örökké együtt leszünk. Hát már most a földi életben erre szól a küldetésünk, hogy békességben éljünk, akivel csak lehet. Szeretetben növekedjünk. Egy kis kitérő hadd legyen, Kun Erzsébet Családmesék című könyvében volt az a kis történet, mikor a fiatalember a postán intézi az ügyét, és valamit ki kell tölteni. És hát a ablak túloldalán a postás kisasszony valamit emeltebb hangon beszél hozzám, mert már nem bírja türelemmel. És egyszer csak megszólal a fiatalember, hogy hát miért kiabál velem, amikor tudja, hogy meg kell halnom. És akkor teljes dermedt csend a postán, megfagy a levegő, és akkor azt mondja a postás kérdés, hogy ne haragudjon, de nem tudtam, hogy meg kell halnia. De hát önnek is meg kell halnia, nekem is meg kell halnom. Hát miért ne igyekezzünk addig szeretni egymást is kedvesnek lenni egymáshoz, amíg itt élünk. Tehát, hogy ezzel az attitűddel állunk az életben, a mindennapi dolgainkat tesszük, de soha nem szabad elfelejteni ezt a végső célt, hogy örök életre készülünk. És ehhez képest, ugye Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus ismeretéhez képest mindent szemétnek tartok. Hát nézzük meg, hogy az életünkben mennyi minden felesleges dolog van. Hogyha úgy gondolkodunk, hogy holnap véget ér az életünk, akkor mit csinálnék másként? Mi az, ami igazán fontos? Mi az, ami kevésbé fontos? Kivel kéne kiengesztelődnöm? Milyen kapcsolatokat kéne helyrehozni? Tehát ezek mind-mind olyan segítségek, és ugyanakkor reményteli. Szoktam emlegetni a focistákat. Ők, amikor kimennek a focipályára, akkor tudják, hogy 2x45 perc, legfeljebb még egy kis hosszabbítás, de tudják, hogy ettől eddigen küzdeni, és addig mindent beleadni. Tehát mi is tudjuk, hogy az életünk, ugye 60-70-80 év, van akinek csak ennél kevesebb, van akinek 100 év is lehet, de ennél nagyon sokkal több nem szokott lenni, tehát kiszámítható. Tehát ezt az időt kell arra felhasználnunk, hogy szeretetben növekedjünk, és hogy Isten megismerjük az ő szeretetében élve. Már itt elkezdjük az örök életünket, és a mennyország az meg oda átvár. Sokan összekeverik a mennyországot és az örök életet. Az örök élet az elkezdődik, mert ugye azt mondja Jézus, hogy az örök élet az, hogy megismerjenek téged, mennyei atyám. Tehát, hogy mi ismerjük Istent, ezzel az örök életünket elkezdtük. És ettől kezdve nincs más dolgunk, mint ezt a kapcsolatot ápolni, Isten hangjára figyelve élni az életünket, és hogyha vele napi kapcsolatban vagyunk, akkor utána a halál igazából csak egy ajtón való átmenés lesz. Tehát, hogy nem kell félnünk tőle, mert hogyha ugyanakkor viszont a lelkünket ugyanúgy táplálni kell, mint a testünket, jó minden napot úgy zárni, hogy mennyi atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, hogy ha valamiért kell, bocsánatot kérek, ha van miért, akkor hálát adok, és hát ez az alapvető hozzáállásunk az élethez, hogy mindent Istentől kaptunk, és neki is adunk érte hálát. Talán ez segíthet, hogy ezt a végső célt, hogy Istenhez akarunk jutni, soha ne veszítsük szem előtt, és mindent ragadjunk meg, ami az Istenhez való kapcsolatunkat segíti. A szentségeket, az imádságot, a szentírás olvasást, a keresztény közösséget, és hát küldetésünk van mindazok felé, akiknek még nincsen reményük. Mi a reményhordozói kell legyünk.
Kórházban lelkigondozóként dolgoztam, és ott tapasztaltam, hogy bizony nagyon sok embernek nincs meg az a reménye, amit jó lenne, ha meg lenne, vagy ami neked és sokaknak megvan.
Kétféle reakciót tapasztaltam eddig. Azok az emberek, akik ezt a földi életet nézik csak, és azt mondják, hogy a halállal véget ér minden, ők abszolút azt látják, hogy az élet teljesen igazságtalan. És ebből a szempontból, lássuk be, tényleg igazuk van, hiszen van, aki egész életét egy putriban éli le, van, aki meg nagy gazdagságban, van, aki betegen éli le az egész életét, van, aki meg mindhalálig egészséges, tényleg igazságtalan. De hogyha az egészet hosszú távon nézem, és megvan bennem a bizalom Istenben, hogy ő csak olyat enged meg az életembe, ami nem válik káromra, akkor is, hogyha pillanatnyilag nehéz elviselni, vagy nehéz a helyzet, nehéz elfogadni, ugye mert az Isten szeretőnek minden ajánlókra vágyik, akkor ez reményt ad arra, hogy ne csak ebből a rövid távból nézzem. Istennek egy célja van, hogy őt megismerjük, és örökké vele éljünk, és megeshet, hogy az életünk nem a maga teljességében valósul meg igazából. Lehet, hogy nem mi leszünk a legokosabbak, legszebbek, legerősebbek, legegészségesebbek, leggazdagabbak, legsikeresebbek, legelismertebbek, leszeretettebbek, de ha hitünk van, akkor már mindezt a gazdagságot megkaptuk. Ami fontos még, hogy akik reményre vágynak, akár azt is kérik, hogy imádkozzam értük, akkor felajánlom, hogy imádkozzunk együtt. Hogy ez neki is lehetséges. Lehet, hogy soha nem próbálta még. Emlékszem, ugyanezzel a hölgyel volt, aki, hát mint kiderült, utolsó beszélgetésük volt ez vele. Rá két hétre halt meg, de utána már nem tudott beszélni másokkal. Hogy tudtam, hogy van még kivel kiengesztelődnie, hiszen a férje ott hagyta egyetlen gyermekük születése előtt, és mindig várta vissza, és külföldre költözött. Egy csalódás volt ilyen szempontból, és gondoltam, hogy mielőtt a Jóisten elé megy, nem árt, hogyha a feloldozás után mindenkivel ki tud engesztelődni, akivel ki kell, és én annyit kérdeztem tőle, hogy van-e, akinek meg kell még bocsájtania. És hát mondta, hogy igen, és én tudtam, hogy a férje. És mondta, hogy ő az, mondta, hogy igen. És mondom, akkor most imádkozzunk együtt, mert Isten most magának minden bűnét megbocsájtotta, hogy imádkozunk együtt a férjéért. Hogyha gondolja, végén ból nincsen, mert elég gyenge volt már. Egy kórházi körülmények között voltunk több ágyas szobában. És én elmondta, hogy imád a férjéért, és a végén ő is bólintott. És úgy gondolom, hogy ezzel a megbocsájtással, ezzel ő is kiengesztelődő tudott a Jóisten elé menni. Gyakori tapasztalat az is, hogy ha elhívnak idős beteghez, aki már senkivel nem kommunikál, megjövök papként, és teljesen normálisan tudunk beszélni. És utána megint ugyanúgy visszaesik ugyanebbe a kvázi apátiába, vagy mint aki már készül, és őt már ne zavarják el világi körülmények. A legfontosabbat elintézték, jó Istennel a dolgát, rendezték, amit kellett, megbántak, amiért kellett, hálát adtak. De utána már igazából azt mondják, hogy ehhez a világhoz már nincsen közöm. Engedjetek elmenni, és döbbenetes tapasztalat, hogy tényleg hívnak, hát atya, hát már nem nagyon lehet vele kommunikálni, és akkor mégis megjövök, akkor reagál, hogy igen, rád vártam. Még egy érdekes tapasztalatom volt, elég sokszor jártam idősekhez, első péntekenként, és hogy az embernek a lelkiismerete mennyire él, hogy hiába már sok éve valaki ágyba fekvő beteg, amikor ő is érezte, hogy már nagyon közel van a halál, akkor még egyszer elhívott, és volt, hogy akkor gyont meg olyan bűnt, amit soha nem mert. De érezte azt, hogy jobb lesz ezt itt letenni a földön. Az olyan jó az Isten végtelen irgalma, hogy még az utolsó pillanatban is ad esélyt, hogy megbánjuk a bűneinket. Nyilván sokszor vádolják az egyházat, hogy miért kell itt folyton a bűnösségünkről beszélni. Egész egyszerűen azért, mert jók vagyunk, csak hogyha bűn az, ami elválaszt minket Istentől, akkor ez egy akadályként van köztünk és Isten között. Tehát ez az, amivel Isten tudott leszámolni. Az emberiség sokat fejlődik a technikában, orvostudományban, mindenféle téren, de a bűnnel nem tud mást kezdeni, mint Istenre hagyni, és ő az, aki elveszi a bűneinket, ő az, aki elveszi az akadályt Isten és ember közül. És ezért foglalkozunk ezzel, mert a bűnt látjuk, hogy mennyire rossz hatással van nem csak az ember és Isten kapcsolatra, hanem ember és ember kapcsolatára is. Ha ezt oda tudjuk adni, ha rá tudjuk bízni, ha bűnbánatot tudunk tartani, akkor megnyugszik a lelkünk. Én ezt látom, hogy sokan azért nem tudnak meghalni, bár már nagyon szeretnének, mert esetleg van még olyan dolgok, amivel el kell számolni, amit le kell tenni őszinte bűnbánatban, és aztán olyan megkönnyebbülvel teszik ezt. Volt olyan tapasztalatom is, hogy egyik nagybőjben arról beszéltem, hogy ha van olyan bűnesetek, amit soha nem mertek meggyónni, és azért lássuk be, valaki elég sokan jöttek több évtizeddel korábban elkövetett bűnökkel, amit nem mertek akkor meggyónni, és annyira köszönték ezt a lehetőséget, hogy de jó, hogy újra tiszta lappal kezdhettek. Ezért fontos az, hogy a bűntől legyünk mentesek, és akkor a többi az már mellékes mindemellett. A gyászban el kell döntenünk, hogy magunkat gyászoljuk, nyilván érezzük a másik hiányát, vagy pedig hálát adunk az eltöltött évekért, amit együtt tölthettünk el. Nagyon fontos, hogy melyik oldaláról nézzük a gyász folyamatot. A következő, ami eszembe jut, hogy ha egy olyan embert veszítünk el, aki tudjuk, hogy Istenben élt, nagy hite volt, ő vajon mit üzenne nekünk? Biztos az, hogy ne sírjatok, én már jó helyen vagyok, meg készítem nektek is a helyet, addig várom, hogy itt legyetek. Tehát, hogy egészen másképp néz ki a halál fölülről, mint innen. Biztos vagyok benne, hogy ha majd oda kerülünk, és én már nagyon vágyom oda. Hiába vagyok még fiatal, de hát Jézus azt ígérte, hogy ott sokkal jobb lesz. Még egyszer fontos az, hogy ha valakit elveszítünk, akkor ne magunkat gyászoljuk, hanem inkább túllépve ezen adjunk hálát mindazért az időért, amit együtt tölthettünk.
papis ember dr. Fábry Kornél atyával a vigasztalás napján Kovács Ferenc és Trellmárja beszélgetett.